Hallgassuk meg Isten igéjét, a Korintusiakhoz írt második levél, negyedik, ötödik részéből, az ötödik rész igéi, a hét, az ökumenikus ima hét igéi, Istenre figyelő szívvel hallgassuk, ahogy Péntek Laci bácsi Esperes úr olvassa nekünk.
Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes tékos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság hirdetésével ajánljuk magunkat minden emberre ismertének, az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangélium, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását a világ Isten megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra jobbjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, és hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egyre meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és rám bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért jár a követségben, mint ha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten áldása legyen az ige hallgatói, befogadói, megtartói. Amen.
Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézusért kérünk, hogy fordulj hozzánk, és valóban a te szent lelkedet tölts ki ránk. Segíts meg bennünket, hogy megismerjük azt az igazságot, amit kijelentettél nekünk a Bibliában. És kérünk téged, hogy vezess bennünket bűnbánatra, hiszen az a sok nyugtalanító rossz, ami talán bennünk és legközelebbi környezetünkben történik, arról mi is tehetünk, abban benne van a mi mulasztásunk is. Kérünk téged, hogy amíg még időnk van, addig tudjunk megfordulni a téves, bűnös, elrontott útjainkról, és választani az igazság útját, a szeretet útját, választani tégedet, Jézusunk. Ezt kérjük tőled, és valóban szólj hozzánk, Urunk, a Te igédből, a Te szent lelked által, Te szereteted és kegyelmet törje össze kemény szívünket, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem gyümölcstermő befogadói is. Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Ámen. Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott új szövetségi ige szakaszokban, a korintusiakhoz írt második levél, 4.-5. részében, és most a 4. rész 6.-7. versét olvasom, ezt szeretném különösképpen is a szívetekre helyezni. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermő igét, ami szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy Krisztus arca. Nagyon fontos üzenet, amit az ökumenikus imahéten hallhattunk, hiszen bár mi protestánsok most nagy ünnepet ülünk a reformáció 500 éves évfordulóját, de hogyha a testvér egyházainkra, a világkereszténységre és kereszténységre gondolunk, akkor ez az 500 esztendő nem volt végig ilyen dicsőséges és ünneplendő, hiszen kölcsönösen sokféle sebet okoztunk egymásnak, sokféle sebet okoztunk Krisztus testén, és bizony így is igaz, hogy miattunk, az összes keresztényt és keresztényt értem itt, miattunk Krisztus szenvedései még nem teltek be. Bár azt olvastuk, és ez a csodálatos evangélium, hogy Isten az egynek a halála által, azaz egy pedig Jézus Krisztus, megbékült, kiengesztelődött. Tehát aki fia által új életet akar kezdeni, aki megvallja bűneit, aki nem akar a téves útjain tovább járni megátalkodottságban és szíve keménységében, azzal Isten is kibékül fia által, kiengesztelődik. És Istennek ez a nagy szeretete, hogy ő ennyire szeretett bennünket, hogy ő maga készített utat, szabadulást, ami bűneink, ami elrontott életünk rabszolgaságából. Ez a kegyelem és ez az irgalom, ez a szeretet kell, hogy összetörje a mi kemény szívünket, hogyha Isten fia által megbékült, kiengesztelődött, mi is béküljünk meg vele, és mi is béküljünk meg egymással, engesztelődjünk ki egymással. Ez az üzenet, ez az evangélium, amit a Biblia több helyen is világosságnak nevez, sötétségben világos, sötétségben világító világosságnak. Ez az világosság az ő fia, Jézus, aki ezt mondta magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem ővé lett az élet világossága. És Máté evangéliumában is, amikor olvassuk, hogy Jézus elkezdi az ő szolgálatát, hogy meghirdesse Isten kegyelmének idejét, hogy van bűnbocsánat, van üdvösség, van új élet, akkor írja az evangélium, és a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyogott fel. És ezt az üzenetet, Isten örömhírének továbbadását, ennek a szolgálatát ránk bízta Isten hívőkre. És úgy beszél rólunk, mint ami jogos is, az ige, hogy nem csak törékenyek vagyunk, hanem közönségesek is, mint amilyen közönséges és hétköznapi tárgy volt egy agyagból kiégetett cserépedény. Ez ugyanolyan eldobandó, vagy hogy is szoktuk mondani, a hétköznapokban olyan használati tárgy volt, ami ha összetört, kidobták. Ja, mi is szoktuk ezt mondani, hogy eltörik egy tányér vagy egy pohár, persze van, amikor épp dühösen mérgelődünk egyet, de legtöbb esetben, hogyha éppen kegyelmes, jó szívünk van, akkor ezt mondjuk a családtagjainknak, hogy használati eszköz, közönséges, nem baj, hogy eltört, van másik. Ilyenek a cserépedények, ilyenek voltak Jézus korában. De mégis ennek nem csak egy ilyen profán üzenete van, hogy úgy, ahogy egy kiégetett agyag cserépedény, mi is egyszerű emberek vagyunk, sőt szó szerint közönségesek időnként, de mégis Isten belénk, ebbe az életünkbe helyezte el, és rejtette el az evangélium titkát, Krisztus dicsőségének ismeretét, a megváltás titkát, Isten szeretetének titkát, és nekünk kell, mint törékeny cserépedények, ezt továbbadnunk. De törékeny az életünk, az egészségünk, törékeny a hitünk is. Pál mégis úgy beszél erről a szolgálatáról, az Isten dicsőségének, ismeretének meghirdetését, hogy még az életét se tartja ennél fontosabbnak. És miért tud így beszélni erről, hogy ő még az életét is kész odaadni Isten szeretetének üzenetéért? Hát azért, mert megingathatatlanul hitt a feltámadásban. Tudta, hogy ez az igazi örömhír, hogy Isten nem csak bűnbocsánatot és új életet készített itt a Földön, hogy megbékülve élhetünk Istennel, kibékülve egymással, megbékülve Isten kezéből elfogadva az életünket, hanem még a földi élet után üdvösséget, örök életet készített minden Krisztus hívőnek. Ez az evangélium, ez a megváltás kiteljesedése. Hiszel-e az örök életben? Hiszel-e a mennyországban? Hiszel-e az üdvösségben? Hiszed-e azt, hogy minden hitben elhunyt, új, romolhatatlan testet kap? Amit nem tör össze betegség, nem tör össze semmi más nyomorúság, halhatatlan és örökkévaló. És Isten egy csodálatos létet készített számunkra az üdvösségben. És amíg itt a földi életben élünk a nyomorúságokban, ő ad erőt, hogy a saját nyomorúságunkat át tudjuk élni, sőt megerősödve tudjunk belőle kijönni, és még legyen erőnk szeretni is, és szolgálni is, úgy, ahogy hallottuk a tanúságtételben. Ugye, amikor ezekről a témákról beszélgetünk, akkor a szenvedés, a földi fájdalmak témáját nem tudjuk kikerülni. Bizony a földi létet jellemző szenvedés, ugye, amikor a Biblia ezt mondja, hogy a halál árnyékának völgyében lakók vagyunk, akkor erről beszél. Olyan téma ez, mint egy be nem gyógyult seb, amit újra és újra fölpiszkálnak, és nem bír begyógyulni, nem bír kitisztulni. Bizony a földi élet, a bűn alá rekesztettség, a bűneink következménye miatt egy ilyen élet. Ezt nagyon komolyan kell vennünk. Nincs rá ígéretünk, hogy földi mennyországban éljük le ezt a 70-80 évet, ami itt nekünk van. Ma olvastam én is egy megdöbbentő tanúságtételt, ami hát nagyon abban a mintában illik, amiről Imre is beszélt. Egy lelkész írta egy barátjának, hogy mit csináljon most, hogy hirdesse az ifjúságnak Isten szeretetét és kegyelmét, amikor az ő felesége és kicsi babájuk, kislányuk, amikor a szülés után vérátömlesztést kapott, vagy szülés közben, pont nem szülés közben, hanem még szülés előtt az édesanyának volt valamilyen műtétje, és így mind a ketten HIV vírussal, éccel fertőzött vért kaptak, és mind a ketten halálos betegek, és haldoklanak. Hogy tudja így hirdetni Isten szeretetét? Miért? Miért pont a lelkésszel történt meg az ő feleségével és kislányukkal? De Isten szín előtt Kérdezhetnénk azt is, ha mással történne, hogy miért pont vele, hiszen a lelkész és családja sem kivételezett a földi nyomorúságok alól. Hogy tudjuk hirdetni ilyen nyomorúságok között Isten szeretetének jó hírét? És aki írta, idézte ezt a tanúságtételt, egy híres keresztény író, Philip Jancy írta ezt, neki is lehet könyveit kapni itt a könyves asztalunkon, mindenkinek ajánlom szeretettel. Ő azt írja, hogy meg se próbálja válaszolni ezeket a kérdéseket, amikor ilyen kérdésekkel szembesül. Csak azt tudja mondani, hogy ha Isten szeretetét megkérdőjelezed a földi nyomorúságaid között, akkor nézz Krisztus arcára. Nézz Krisztus arcára, mert Isten, Isten valódi arca, Isten valódi lénye és személye tükröződik, Isten dicsősége tükröződik Krisztus arcán, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán, mondja az ige. És amikor a Krisztus arcáról beszélünk, akkor ne valami szent képet képzeljünk magunk elé, ahol épp Jézust ábrázolják, hanem Krisztus arca, ez a kifejezés azt jelenti, hogy arra a Krisztusra nézzünk a nyomorúságainkban és érthetetlen, életünk érthetetlen történéseiben, arra a Krisztusra nézzünk, ahogy őt megtapasztaltuk, és megismertük őt az evangéliumokból. Ahogy megtapasztaltad őt a saját életedben, ahogy megtapasztaltad őt, ahogy olvastál és tanultál róla az evangéliumokban. Mert ő olyan, Isten olyan, mint a szenvedő, mint a szerető, áldozatosan szerető Krisztus arca. Együtt szenved, együtt nyomorog azokkal, akiknek nincs hajlékuk. Jézus hajléktalan is volt. Azt mondta, a rókáknak is van barlangjuk, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Megindult az emberek nyomorúságán, megindult a szíve, az éhezőnek adott enni, 4000-5000 embert vendégelt meg, és a bizonytalannak, az útkeresőnek útmutatást, bölcsességet adott. Gyógyító volt az ő jelenléte, betegeket gyógyított, de ő se tudott mindent beteget meggyógyítani. Nem csak annyi beteg volt, akivel Jézus találkozott. És az is, hogy miért nem gyógyul meg mindenki, az is egy olyan titok, amire ugyanúgy, mint a szenvedésre, nem tudunk konkrét választ adni, csak a velünk együtt szenvedő Krisztus arcára tudunk nézni. Mert Krisztus arca benne van a nyomorgó családban is, akit látsz magad körül, a szenvedő Krisztus arc ott is ott van. Mert ahol nyomorúság van, ahol gyász és fájdalom van, ő ott van. Ő jelen van. Ez a valódi Krisztus arc, és Krisztus arca a velünk szenvedő, az önmagát értünk adó Isten kell, hogy vigasztalást adjon az érthetetlen esetekre. Lássuk azt, hogy Isten fiának is oda kellett adnia az életét azért, hogy nekünk megváltásunk, bűnbocsánatunk, új életünk és örök életünk lehessen. És ez a titok, ezt az evangéliumot helyezte belénk, hívőkbe, a mi szívünkbe, lelkünkbe, Isten, és ezt a vigasztalást kell tovább adni másoknak is. És testvérek, így önmagában, amiket elmondtam, ebben van vigasztalás? Ha most nem folytatnám tovább, azt kellene, hogy mondjam a saját prédikációmra is, hogy hát ebben aztán semmi vigasztalás nincs, hogy nézzünk Krisztus arcára. És tényleg nincs, ha itt befejezném. De az evangéliumot nem itt, az evangélium nem itt áll meg. Az evangélium folytatódik Krisztus föltámadásával. Ezért mondja Pál apostol, és olvassátok végig az 5. részt, meg a 15. részét is a korintusiakhoz írt levélnek, azt mondja Pál, hogyha nincs föltámadás, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak bizonyulunk. Mert ha Krisztus nem támad föl a halálból, és nincs föltámadás, és nincs örök élet, akkor meghazudtoljuk Istent. Mert ha mi azt hirdetjük, hogy föltámad Krisztus, pedig nem támad föl, akkor Isten hamis tanúinak bizonyulunk. De folytatja, ám de Krisztus föltámadt a halálból a harmadik napon, az elhunytak zsengéjeként. És testvérek, ebben van a nagy vigasztalás. Ebben van a nagy vigasztalás, hiszen nem olvastuk föl, de Pál ezért tudott így tekinteni az életére, hogy tudom azt, hogy az én életemet elvehetik, mert megölhetnek, meghalhatok a Krisztus ügyéért, vagy gonosz emberek elvehetik az életemet, vagy betegség törhet össze, de tudom, hogy nem ennyi az élet, mint amit a Földön van. Mondja a 4. részben, mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi a munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, ezért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Minden értetek van. Testvérek, ebben viszont már nagy vigasztalás van. Mert tényleg így van, hogyha nem lenne feltámadás, akkor nem tudnák nektek én sem mást hirdetni, csak jólét evangéliumot, divatosat és tetszetőset, és simogatót a léleknek, hogy kérjétek Istent, hogy adjon nektek hosszú életet, éljetek 120 évig, legyetek gazdagok, semmi rossz ne történjen veletek, ezt tudnám csak hirdetni. És aztán, ha meghalunk, akkor mondjuk azt, amit az elődeink is mondtak, hogy onnan nem jött vissza még senki, úgyse tudjuk, mi lesz azután, nem is számít. Együnk, ígyunk, holnap úgy is meghalunk. Akkor ezt tudnám én is csak hirdetni. De így tudom én is csak folytatni, hogy ám de Krisztus föltámadt a halottak közül, a harmadik napon az elhunytak zsengéjeként. És nem jólét evangéliumot hirdetünk, mert nincs arra ígéretünk. Itt a földi bűn alá rekesztett, velünk együtt nyögő és szenvedő világgal, hogyha hiszel, akkor csak jó dolog történhet veled. De arra van ígéretünk, hogyha a halál árnyékának völgyén mész is át, én veled vagyok, mondja az Úr, hogy olvasok a 23. Zsoltárban. Hogyha a halál árnyékának völgyén jársz is, veled vagyok, te megvigasztalsz engem, a te pásztor botod vezet ott is engem, mondja az Úr, és átvezet. És ezért testvérek, mivel itt a földön a bűn alá rekesztettség nyomorúságban együtt vajúdunk és nyögünk a szennyezett környezettel és minden elrontott dologgal, ezért kérlek benneteket a Krisztus szorongató szeretetéért, hogy ne test szerint ismerjétek egymást. Ne azt szerint ítélkezzetek egymás fölött, hogy beteg vagy egészséges, kövér vagy csinos, vagy nagy rangja van, vagy egyszerű ember, vagy munkanélküli, vagy hajléktalan, vagy éppen dúsgazdag, vagy áldott, vagy éppen nem, hanem Krisztusban ismerjétek egymást. Lássátok meg egymás nyomorúságában is Krisztus arcát, és segítsetek egymásnak, úgy, ahogy ránk bízta ezt a küldetést, és vigasztaló lesz számotokra a velünk szenvedő Krisztus arc, mert bármi is történik velünk, a világban, a Krisztuséi vagyunk, föltámaszt bennünket az utolsó napon, örök életünk és üdvösségünk lesz. Ezért mondja az apostol nekünk egy másik helyen, hogy gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennetek a Krisztus. Ha hisztek Krisztusban, ha elfogadtátok Krisztust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Pálnak, Pál életét, ezt az áldozatos életet Krisztus szorongató szeretete kormányozta. Mi is mindent, amit teszünk az életünkben, amit cselekszünk, Isten dicsőségére tegyünk. Isten tiszteletként fogjuk fel az életünket. Mert testvérek, mi nem reformáltak vagyunk, nem rehabilitáltak vagyunk, nem továbbképzettek vagyunk Krisztusban, hanem ahogy olvastuk a hét igéjében, újjá teremtettek vagyunk. Istennek új teremtése, akik az üdvösség reménységében élnek. Amikor megtérünk, amikor újjászületünk, amikor új életet kezdünk Istennel, akkor nem lapozunk egyet a földi életünk könyvében, hanem új életet kezdünk vele, új teremtettségben élünk. De ne feledjük, testvérek, e buzdító üzenetek mellett sem, hogy amíg a földön vagyunk, a bűn alá rekesztettség valóságát komolyan kell vennünk, és a bűnnek a pusztító és romboló hatása bizony ott van a házasságainkban, a családi életünkben, a munkahelyünkön, a kapcsolatainkban. Ennek a fájdalmát nem tudjuk kikerülni, de győzhetünk a Krisztus által. Nem szabad elcsüggednünk, mert azt az újat, amit elkezdett bennünk Isten az ő igéje által, be is fogja fejezni Krisztus napjára, amikor Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. Legyen ez tehát a hétköznapok nyomorúságában, szenvedéseinkben a vigasztalás, Krisztus arca. Mert Krisztus arca ott van, minden nyomorúságunkban, a sajátunkéban, és ott van minden nyomorultéban, aki ott van körülöttünk, akiknek segíthetünk. És ez a Krisztus arc ott van az írásokban, ott van a Bibliában, az evangéliumban, hogy ő azért jött, azért szenvedett, azért halt meg, de föltámadt a harmadik napon, hogy kimentsen bennünket, kiváltson bennünket a jelenlévő gonosz világból, és üdvözítsen bennünket örökre. Mi is olyanok vagyunk sokszor mai keresztjének, mint Jézus tanítványai Jézus halála előtt. Jézus háromszor mondta el nekik, hogy figyeljetek, szenvedni fogok Jeruzsálemben. Elfognak, megkínoznak, igaztalanul vádolnak és megölnek. De a harmadik napon föltámadok. És a tanítványok, mint mi, vagy befogták fülüket, vagy értetlenkedve mondták, hogy Uram, nem eshet ez meg veled, hát nem történhet ez meg veled Jeruzsálemben. Nem gondolunk ekkora kegyelemmel, ekkora szeretettel, hogy nem csak ez a földi élet a valóság, hanem van üdvösség és örök élet, mert Jézus föltámadt a harmadik napon, úgy, ahogy meg volt írva, és megjelent a 12-nek, megjelent az asszonyoknak, megjelent az apostoloknak, megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, és megjelent annak a Pálnak is, aki írta ezeket a buzdító sorokat a Szentírásban nekünk, aki torszülöttnek nevezte magát, mert üldözte az Isten egyházát, mert vakságban, gyűlöletben és szeretetlenségben élt, de ahogy találkozott a föltámadt Jézussal, megváltozott az élete. És ez így van velünk is. Ha találkozunk, és a föltámadt Jézussal élünk, megváltozik az életünk. Élő reménységünk lesz, világosság ragyog föl a szívünkben, Felismerjük Isten dicsőségének ismeretét Krisztus arcán, és Krisztus szenvedő arca és halála, de föltámadása lesz az egyedüli vigasztalásunk itt a földi élet nyomorúságaiban. Úgy legyen, higgyetek az evangéliumban. Amen. Mennyi édesatyánk, mi is úgy imádkozunk, mint amit kértek a tanítványok Jézustól, hogy Uram, növeld a mi hitünket, bocsáss meg a mi kemény szívűségünket, bocsáss meg, Urunk, amikor a fájdalmainkba megkeményítjük a szívünket, és nem is keresünk válaszokat, csak azt mondjuk, hogy ha van is Isten, nem szeret bennünket. De Urunk, nem mondhatunk többé már ilyet, amikor megláttuk, fölismertük a te szerető szívedet Jézus Krisztusban, ki szenvedett és önmagát adta értünk. És kérünk, hogy minden nyomorúságban hadd lássuk meg Krisztus arcát. Krisztus arca vigasztaljon bennünket, akinek a szenvedései még most sem teltek benn, aki, mint szenvedő Krisztus, most is ott van, ahol nyomorúság van, ahol segítségül hívják, és az ő vigasztaló jelenléte, gyógyító jelenléte, ami egyetlen vigasztalásunk a földi élet nyomorúságaiban, akkor is, ha betegségben vagyunk, akkor is, ha gyászban vagyunk, akkor is, ha kilátástalan, megoldatlan helyzetben vagyunk, akkor is, ha szeretetlenség töri össze szívünket. Urunk, irgalmazz nékünk, és a te kegyelmed és szeretetet töltse be a szívét a betegeknek, gyógyíts betegeinket, adj, Urunk, gyógyulásokat, így is dicsőítsd meg közöttünk magadat. Imádkozunk a gyászolóinkért, Urunk, akik most a fájdalom és a veszteség sokjában vannak, hogy vigasztald meg őket, állíts helyre az életüket, erősítsd meg az ő hitüket az evangélium által, mert bármi miatt is vagyunk a halál árnyékának völgyében, te ott vagy, te velünk vagy, te megvigasztalsz, te átvezetsz, a te pásztorbotod kivezet bennünket. Dicsőítünk téged, Jézus, ezért. Dicsőítünk, hogy te nem vontad magadat vissza ettől a bűn alá rekesztett világtól, hanem most is ölelő karral vagy, úgy, ahogy kitártad a te karjaidat a kereszten, és mindenkit magadhoz ölel, szenvedő Krisztusunk, ki bűnbánattal jön hozzád. Urunk, irgalmazz, Urunk, vigasztalj bennünket a gyászban, vigasztalj gyászoló családjainkat. Urunk, gyógyíts, gyógyíts betegeinket. Urunk, a te szeretetet töltse be a mi szívünket, amikor a szeretetlenség öldököl bennünket. Urunk, te vagy a mindenünk, és minden forrásunk belőled fakad, és köszönjük, hogy amit tőled kaptunk, azt adhatjuk tovább. De add, hogy tovább adjuk, hogy ne csak törékeny és közönséges cserépedények lehessünk, akik egyszer összetörnek és végük, hanem olyan cserépedények, amiben a te titkod, a te evangéliumod, a te életed van, ami örök élet. Mert te azt mondtad, Jézus, hogy aki él és hisz te benned, ha meghal is, élni fog. Urunk, ebben az üzenetben erősíts meg bennünket, a te világosságod el ne hagyjon bennünket, hogy a sötétségben és a nyomorúságokban is fölragyogjon Isten dicsőségének ismerete a mi életünkben, Krisztus arcán. Könyörülj és hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek hát, legyetek Krisztus követői. A békesség, a szeretet és a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.